Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, nagyon hálásak vagyunk a Szentírásnak minden egyes szaváért, de talán most leginkább az énekelt 42. Zsoltár kifejezi az érzéseinket. Csodálatos, ahogyan megfogalmazza, és most át tudjuk érezni, mit gondolhatott, mit tapasztalhatott annak idején Dávid, amikor mindezeket leírta. Ahogyan vágyakozik a szarvas a hűs forrás vízre, úgy vágyakozott te utánad. És Urunk, ebben a rettentő melegben mi is iszonyatosan vágyakozunk egy kis felüdülésre, arra, hogy a testünk felüdüljön, meghűljön, és tudjuk, hogy emberi számítás szerint erre még néhány napot várni kell. Urunk, ahogyan most vágyik a testünk, úgy szeretnénk, hogyha vágyakozhatna igazán a lelkünk is te hozzád. Ha a testi felüdülést ebben a pillanatban nem is kapjuk meg, azért kérünk, hogy a mi lelkünket te üdítsd fel. Mert vannak dolgok, amelyek bennünket megterhelnek a mindennapokban, nyilvánvaló és rejtett, titkos, másokra talán nem tartozó terheink, bajaink, gondjaink, amiket cipelünk, amik miatt titkon sóhajtozunk. Kérünk téged, Urunk, hogy ezek alól is te adj nekünk felüdülést, gyógyulást, vigasztalást. Erősítsd meg, Urunk, a betegeket, akik testükben hordoznak nyomorúságokat, és erősítsd azokat is, vigasztald, akik lelkükben szenvednek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik aggódnak valamely beteg szerettük, ismerősük, barátuk miatt. Légy mellettük, Urunk, és te erősítsd őket. És imádkozunk, Urunk, önmagunkért, hogy ebben a néhány percben segíts bennünket a tikkasztó meleg ellenére is rád figyelni, és add, Urunk, hogy valóban általad és veled terhessen meg a szívünk, a gondolataink, és tudjon felüdülni a mi életünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az első korintusi levélből, a 10. rész 14. versétől a fejezet végéig. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral. De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív valakit titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem a kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Kedves testvérek, a mai ige úgy tűnik, hogy majdnem, hogy idejét múlt a számunkra, hiszen bennünket nem érint a bálvány áldozati hús evésének a kérdése. Ugyanakkor, amit Pál ennek nyomán általános érvényű tanításként megfogalmaz, az a számunkra is üzenettel bír. A korintusi gyülekezet az egy pogányokból lett keresztény gyülekezet, nekik írja ezt a levelet Pál apostol. A levél az reflexió egy korábbi levélre, kérdésekre, felvetődött problémákra, ezekre válaszol Pál legnagyobb részt a levélben. Sok kérdés felvetődik, többek között az is, hogy nagy változáson ment keresztül ezeknek az embereknek az élete, és a mindennapokban, a hétköznapokban nagyon sok kérdés felvetődik a számukra. Többek között az is, hogy hogyan is kell állniuk, hogyan is lehetnek kapcsolatban a régi vallásukkal, illetve a régi kapcsolataikkal, régi barátaikkal azok az emberek, akik hívőkké lettek, és hogyan viszonyuljanak azokhoz, akik nem hívők. Többek között itt van a bálvány áldozati hús evésének a kérdése. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nem csak bálványoknak készíthettek áldozatokat emberek abban az időben, hiszen Izrael népe is élt ezzel. Ők is áldozatokat mutattak be az Úrnak. Maga Isten fektette le az áldozatok bemutatásának feltételrendszerét és alapjait. És ennek megfelelően például, amikor egy zsidó ember békeáldozatot mutatott be, akkor azt gyakorlatilag lehet mondani, hogy három részre osztották. Az első és a legfontosabb rész az Istené. Aztán van egy következő rész, ami a papé. És van egy harmadik rész, ami pedig azé az emberé, aki az áldozatot mutatta be. Gondolhatunk itt például Éli fiainak a történetére, Sámuel első könyvében olvasunk erről, amikor is azért ítéli meg Isten Élit, mert nem figyelmezteti a fiait, akik nagyon gyalázatosan viselkednek a papi szolgálatukban, és az az egyik panasz rájuk, hogy ők nem adják oda először Istennek az ő részét, hanem ők rögtön legelőször veszik el önkényesen az áldozatból azt a részt, ami nekik tetszik. És önmagukat, így fogalmaz Zige, önmagukat hizlalják. Önmagukat táplálják. Nem elsősorban Istennek szereznek vele dicsőséget. Tehát még egyszer három rész, a legfontosabb Istennek, aztán a pap is részesült belőle, és harmad részt pedig az az illető, aki elhozta az áldozatot bemutatni, családjával együtt. Gyakorlatilag, mintha azt mondanánk, hogy a bűnbocsánat kegyelmében hadd tudjanak örvendezni testi képen is. Hiszen az áldozatot azért mutatták be, mert bűnbocsánatot szerettek volna nyerni, és utána, mint ahogyan mi szoktunk mindig egy ilyen vendégséggel zárni nagy ünnepeket, egy keresztelést, egy konfirmációt és így tovább, valami ehhez hasonló volt ez is. Együtt volt a család, és részesedtek az áldozatból, számukra megmaradt részből. Ez mutatja egyébként azt is, hogy Isten mennyire gondoskodó, mennyire szerető Isten. Mert mondhatta volna azt is, tessék nekem áldozatot bemutatni, és örüljetek, hogy egyáltalán ez a lehetőségetek van, és amúgy utána tűnés innen. De Isten azt mondja, hogy én annyira figyelek rátok, hogy egyrészt gondot akarok viselni az én szolgálattevőimről, a papokról, és azt akarom, hogy ebben az örömben, a szabadulásnak, a bűnbocsánatnak az örömében ilyen módon is részesülhessetek ti magatok is. A pogányok is mutattak be áldozatot, áldozatokat, de nyilván az egészen más volt, mint a zsidó nép áldozatai. Azok az áldozatok nagyon sok esetben tele voltak erkölcstelenséggel, paráznasággal, tisztátalansággal. Ezek a bálvány kultuszok sok mocsokkal teljesek voltak, és természetesen istentelenséggel. És ezek az emberek itt Korintusban, akik a gyülekezetnek a tagjai lettek, többek között ebből kaptak szabadulást. Elhagyták ezeket a bálvány vallásokat, elhagyták ezeket a bálvány isteneket. És azzal, hogy ők keresztjének lettek, azzal együtt megértették és elfogadták az egyetlen, a tökéletes áldozatot, Jézus Krisztust. Ő áldozta oda önmagát értünk, és ez az, amit utána nem kell megismételni. Nem véletlenül nem áldozunk mi sem. Mert nincs értelme egyetlen állatnak is a vérét ontani azért, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, mikor Jézus Krisztus tökéletesen eleget tett minden bűnünkért. És azok az emberek ott Korintusban mindezt megértették, a szívükbe zárták, és így örvendeztek az Úrnak. Ahogyan azonban teltek a napok, az öröm az hétköznapokba szürkül bele, abban a tekintetben, hogy jönnek a kérdések. Például olyan kérdés felvetődik, egészen gyakorlati, mindennapos, hogy mondjuk a szomszéd, aki maradt a bálvány vallásában, áthív engem egy ilyen bálvány áldozati vacsorára. Ehetek-e én abból? Szabad-e nekem azzal élni? És hogyha most nem olvastuk volna, meg nem ismernénk az igét, akkor nagyon szívesen megkérdezném ezt mindenkitől. Mert most már tudjuk a választ, hogy azt mondja Pál, hogy igen, szabad ezzel élni. De ugye, hogy ez nem könnyű kérdés. Ezen mi magunk is elgondolkoznánk. Hát ebből kaptunk szabadulást. Megehetjük mi ezt a húst? És Pál apostol azt mondja, hogy meg. Egyétek meg. A 24. Zsoltárral válaszol, amikor azt mondja, hogy az Úré az egész föld, annak teljessége, minden. Minden Istentől van. Az igaz, hogy ezt egy bálvány kultuszi Isten tiszteleten vágták le ezt az állatot. De te nem vettél azon részt. Te nem vagy annak tagja, te nem törődtél vele, a te számodra ez egy darab hús, amit szépen fűszereztek, jól meg van sütve, főzve, és finom. Éljél vele, és Istennek adjál hálát érte. Mint ahogyan a hívő keresztény ember ezt így teszi minden étkezés előtt, az Úrnak ad hálát. De ez egy teljesen jogos kérdés, mert azt mondták ezek a pogány emberek, pogányból lett keresztjének, hogy de mi ebből szabadultunk meg. Nem lesz ebből gond? Nem okoz ez majd problémát? Bizony, testvérek, Pál apostol ennek a konfliktusnak igyekszik elejét venni, hiszen erre kérdeztek rá többek között ebben a levélben. Arra reflektál, ami kérdésként felvetődött, és magyarázni is próbálja nekik. És akkor azt is mondja Pál, hogy az egy dolog, hogy nektek szabad ezzel az étellel élni, de mégis ti, akik érettebb hívők vagytok, tagadjátok meg magatoktól ezt az ételt, tagadjátok meg a szabadságot, amit nyertetek Krisztusban, ha arra van szükség. Mikor lehet arra szükség? És elmondja ezt is Pál. Mondjuk akkor, amikor ezt az egészet látja egy fiatalabb hívő, egy olyan nem életkorban fiatalabb, hanem tapasztalatban fiatalabb hívő, látja ezt, és azt mondja, hogy nehogy annak a lelkiismeretével valami probléma történjen, törés legyen az ő hitében, inkább mondjátok azt, hogy ti sem esztek belőle. Ő miatta. Nektek szabadságotok lenne rá, de hogy ő ne botránkozzon meg, mert lehet, hogy még csak 2 hete tért meg, lehet, hogy még csak 2 hete hagyta ott a bálvány kultuszt, ezért inkább ti ne éljetek vele, ha ilyen helyzetbe kerültök. Szabadok lennétek rá, tudom, de a szabadságotokat korlátozzátok. És ez már felénk fordítja a kérdést, mert valóban nincsenek bálványok, és így bennünket nem érint abban a tekintetben ez a kérdés, hogy lehet-e bálvány áldozati húst tenni. De lehetnek az életnek olyan területei, amelyek a számunkra nem jelentenek semmilyen problémát, hogy azokkal éljünk, azokat cselekedjük, vagy azokat a helyeket, helyszíneket látogassuk. De ha egy tőlünk gyengébb számára megbotránkoztató lehet, akkor azt mondja Isten igéje, hogy tartóztassuk meg magunkat. Ő miatta. Mi szabadok lennénk rá. Mi már, nem tudom én, 10 éve járunk az Úrral, 20 éve, 30 éve, akárhány esztendeje. Nagyon sok mindent megtanultunk, nem csak a Bibliából, hanem megkérdeztük bibliakörökben, felvetődött Isten tiszteleten. Sok-sok tapasztalattal bírunk, és mi tudjuk, hogy ez nem okoz problémát. De az, aki frissen, újonnan adta át az életét, annak ez még nagy kérdés jelent, és lehet megbotránkozik. Hú, hát te ilyet csinálsz? Hogy gondolod ezt? Ilyen esetekben jó, hogyha képesek vagyunk a saját szabadságunkat korlátozni. Fontos azonban látni, hogy a hívő életnek a célja az, hogy eljussunk a Krisztusban való nagykorúságra. Tehát, ha én szabadságot nyertem az Úrtól, akkor abban korlátozhatom önmagamat az éretlen hívők miatt. Viszont ezzel együtt abban is van felelősségem, hogy az éretlen hívőt érett hitre vezessem. Az nem jó, hogyha én őt abban meghagyom. Ha én folyamatosan megtartóztatom magam, ő miatta, akkor én nem engedem, hogy ő fejlődjön, hogy ő haladjon tovább, és törvényeskedő marad. Törvényeskedő marad. Mondok erre egy példát. Az egyik legtöbbször előforduló ilyen helyzet a hívő embereknek az életében, vagy a megtért emberek életében, mondjuk az alkoholfogyasztás. Vannak, akik azt mondják, hogy hívő ember nem iszik alkoholt. És amikor egy érettebb valaki ott van egy ilyen közösségben, meg ott van ez az éretlen, még a hit elején járó valaki, és ő azt mondja, hogy hívő ember nem iszik alkoholt, hívő ember nem iszik alkoholt, akkor lehet jobb, ha én sem iszom. Ő miatta. Ne botránkozzon meg, ne mondja azt, hogy hú, a lelki sziszákos. Mert neki lehet, ez fog lejönni. De ha én felelős vagyok ezért a fiatalért, akkor mondjuk a vacsora után oda mehetek hozzá, és jó is, ha oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy figyelj csak, én most nem éltem alkohollal, de tudod, hogy nem lett volna baj, ha ezt megteszem. Ugye tudod? Ugye tisztában vagy vele, hogy Jézus Krisztus is ezt hagyta meg nekünk, hogy borral éljünk úrvacsorakor. Ugye tudod azt, hogy mindennel lehet élni Isten dicsőségére, és lehet élni Isten gyalázatára is vele. És hogyha te tudsz mértéket tartani, abban nincsen semmi baj, nincsen semmi probléma. És meg kell vele tanítani, hogyha te számodra, te magadnak ezt a törvényt hozod, hogy te nem akarsz inni, jól teszed, de ezt ne tedd másnak törvényé. És hogyha így nem tudunk egymással foglalkozni, sem tudunk egymással őszinték lenni, akkor kialakulnak a kezdő hívőkben ezek a törvényeskedő megcsontosodások, és azt mondják, hogy ez így van, és ez a törvény. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a saját szabadságunkat áldozzuk fel másokért, hanem ezzel együtt segítsünk is másokat. Emlékszem rá, hogy az előző szolgálati helyünkön majdnem szembe volt velünk a bolt és a kocsma. Nagyon sokat láttam ott az embereket, ahogy kint ülnek, beszélgetnek, és azt láttam, hogy egy csomó jóra való ember, tisztességes, becsületes emberek ott ülnek. Közmunka közben is esetleg néha elültek, de leginkább azon túl. És ott elment az idő, eliszogattak, elkártyáztak, elbeszélgettek, és így tovább, de templomba nem jöttek. És az volt bennem, hogy olyan jó lenne hozzájuk oda menni, beszélgetni velük. És nagyon sokáig nem mentem, testvérek. Évekig nem mentem. Megmondjam miért? Mert attól féltem, hogy majd, ha ezt meglátja valaki, azt fogja rögtön mondani, a lelkész is már kocsmázik. A többi ember miatt nem mentem. Hogy nehogy az legyen, hogy én másokat megbotránkoztatok. Mert utána, amikor már valakit megdobálnak sárral, akkor már utána azt mondják, hát csak mosakszik, magyarázkodik. Aztán Isten adott egy olyan jó ötletet, hogy kitaláltam, indítok egy pingpong bajnokságot, és akkor készítettem plakátokat, és akkor mentem, és a plakátokat vittem, és bevittem a kocsmába is, megkérdeztem a kocsmárost, hogy kitehetem-e, és olyan jó volt, hogy na, akkor már volt lehetőség arra, hogy beszélgessek is velük. Bemehettem a kocsmába, és akkor nem kellett attól félni, hogy azt mondják, hogy jön a lelkész italozni, mert annak terjedt el a híre, hogy a lelkész itt a faluban pingpong versenyt indít. Nagyon fontos, testvérek, erre hívja fel a figyelmet Isten igéje ma, hogy nekünk szabadságunk van, és nagyon nagy szabadságunk Jézus Krisztusban. Emlékezzünk rá, hogy mennyit bántották a mi úrunkat a farizeusok. Akkor még ezt a szót talán nem használták, hogy liberális, de biztos, hogy ezt gondolták volna róla, ó, milyen liberális ez a Jézus. Hát ez szombaton gyógyít, meg magához engedi ezeket a borzalmas, bűnös embereket, meg ehhez hasonló. És Jézus úgy vette fel a kapcsolatot az emberekkel, hogy igyekezett szeretettel lenni az elesett, a gyenge iránt, és a hitben erősett pedig feddette, intette. Kedves testvérek, Jézusban mi nagy szabadságot nyertünk, és ezzel a nagy szabadsággal mi élhetünk az ő dicsőségére. Arra int Pál apostolon keresztül bennünket az Úr, hogy bölcsen éljünk ezzel a szabadsággal. Ha úgy van, akkor merjük azt korlátozni is, önként, de ugyanakkor legyen abban is felelősségünk, hogy a másik embert, ha kell, akkor tudatlanságában, ismeret hiányában neveljük, tanítsuk Isten akarata szerint. hogy ne törvényeskedés, sértődés, egymás fejéhez vágott ítéletek legyenek a hívők között, hanem egyetértés. Így legyen. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked a te ígédet, és imádkozunk azért, hogy tudjuk azt megtartani, és látjuk azt, hogy nincsen az élet minden pillanatára tökéletes válasz, definíció, hanem minden nap meg kell harcolnunk a hitnemes harcát. Azt is, hogy mikor kell a saját általa tőled nyert szabadságunkat önként korlátozni valamelyest, és mikor kell felvállalni azt bátran, és inkább tanítani másokat, bizonyságot tenni arról, hogy lehet szabad az élet. Látjuk azt, Urunk, hogy a bennünket körülvevő világ éppen ebben ítél meg bennünket, éppen ebben előítéletes velünk, hogy azt gondolják, keresztjénnek lenni egyet jelent a tiltásokkal, egyet jelent a megkötözöttséggel, a boldogtalan élettel, hogy nekünk semmit sem szabad. Szeretnénk, Urunk, úgy élni a szabadságunkkal, hogy az vonzó legyen mások számára, és mégis megtapasztalható legyen belőle az a tisztaság, ami egyedül te tőled származhat, és amiben bennünket részesítettél. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így őrizd meg bennünket, segíts ebben a hitben és ebben az engedelmességben, bölcsességben növekedni. Könyörgünk, Urunk, ezért a melegért, hogy segíts bennünket kibírni, elviselni, elhordozni ezeket a napokat. Köszönjük, hogy elsegítettél bennünket ide, ebben a melegben, és imádkozunk azokért, a testvérekért, akik nem mertek elindulni, mert féltek ebben az iszonyatos forróságban. Imádkozunk, Urunk, lelki-testi felüdülésért mindnyájunk számára. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.